Nagy szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Egy hangos könyv felvétele kapcsán jöttél hozzánk. Mi vitt rá, hogy ebben részt vegyél? Egy mozgássérült evangélikus testvérünk könyvének a felvételében.
Rusznák Emese, akinek a könyvéről szó van, megkeresett engem, pont egy előadás előtt írt rám egy üzenetet, hogy kicsoda, micsoda és mit szeretne. Én csak egy kis időt kértem tőle. Mondtam, hogy várjuk ki, ameddig nekem is egy picit lazább lesz az életem, egy picit könnyebb, de amikor lesz idő, akkor szívesen eljövök és elolvasom. Ez nem egy ilyen borzalmas nagy dolog, hát együtt vettük fel az anyagot, most itt voltam két délelőtt veletek, jól éreztük magunkat együtt. Felolvastam, én azt gondolom, hogy néha kell olyat is csinálni, amit az ember nem pénzért végez, hanem csak úgy.
Mennyire ismerted meg az egész anyagot?
Emese elküldte nekem, és én olvastam is belőle, de bevallom őszintén, hogy nem olvastam mindent, mert azért ez egy elég nagy anyag, tehát még az, amit most fölolvastunk, még az is egy sokoldalas szöveg volt. Minden esetre én azt gondolom, hogy minden irodalmi szövegnek, vagy tömegben minden szövegnek, amit az ember mások elé bocsát, annak egy nagy feltétele az, illetve a mienségének és a minőségének, hogy mennyire őszinte. Az a fajta személyesség és őszinteség, ami benne van ezekben az írásokban, az mindenképpen megkapó és fontos, és azt gondolom, hogy Emese egy nagyon hiteles ember, és hogy neki van joga beszélni ezekről a dolgokról, amikről ő ír. Ez most megint egy fontos találkozás. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen sokat kaptam már az életemben fogyatékos emberektől, Emesétől, aki kerekesszékben ül, illetve jártam jó pár évvel ezelőtt egy angol tanár párhoz, két hölgyhöz, akik vakok, angol szakot végeztek, az egyikük nagyon szereti az operát, megtanultak katalánul, szerveznek koncerteket, és tornázni járnak, és ösztöndíjjal utaznak, és nem tudom, és én csak pislogok, hogy most akkor én miért is sírok? Tehát mi nekem a bajom? Ha ők képesek látás nélkül, vagy mondjuk a mozgásképessége nélkül erre, akkor az a kutya kötelességem valamit csinálni magammal, és én azt gondolom, hogy ha ez az üzenet átmegy, ezáltal a hangos könyv által, vagy a könyv által az emberekhez, az már akkor megérte.
Mennyire jellemző, hogy azonosulni tudsz azzal, amit adaptálsz, akár ha csak felolvasol valamit, szinkron munkáid vannak, vagy színpadra lépsz ki, úgy érzed, hogy tényleg adsz valamit, vagy van-e olyan, hogy inkább csak munka marad egy-egy ilyen fellépés?
A mi munkánknak van egy megélhetési bűnözés része is, hát vannak olyan szinkron sorozatok, meg szappanoperák, meg mit, ahol azért különösebbképpen nem is keresem a kapcsolódási pontot önmagam és a szerep között, és talán jobb is, ha nem találom meg. De mondjuk egy nyilván azok a munkák, amik úgy fontosak számomra, legyen az akár színházi feladat, vagy egyéb, ott mindenképpen persze, természetesen arra kell törekednem, hogy megtaláljam azt, hogy mi az, ami összeköt engem a szereppel, ami nyilván egy pozitív hős esetében élvezetesebb feladat, amikor egy negatív karaktert játszik az ember, akkor meg egy sokkal izgalmasabb, és egy sokkal inkább olyan feladat, ami aztán az embernek az önismeretét fejleszti.
Hogyan működik nálad ez az önismereti kérdés, amit az előbb említettél, illetve a felkészülés, hiszen talán nem titok, hogy van egy kiskamasz fiacskád, mit lát abból, hogy anya most éppen ilyen vagy olyan szerepre készül?
Hát én azt gondolom, hogy Gergőnek ez nem furcsa, tehát ő ebben nőtt fel, tulajdonképpen hát én is anyu is színész, és én is ugyanebben nőttem fel, számomra is teljesen természetes volt, mint hogy minden gyerek elfogadja azt a fajta időbeosztást, vagy teljes rendszertelenséget, mint esetemben, amiben létezünk. Úgyhogy nem hiszem, hogy neki ez furcsa lenne. Van, amikor otthon tanulok, akkor azért úgy látom, hogy időnként belehallgat abba a szövegbe, hogy most akkor mit tanulok otthon, megkérdezi, hogy ez most micsoda. És nyilván, hogyha olyan az előadás, amit csinálok, hogy úgy ítélem meg, hogy mondjuk egy 12 éves gyerek is megnézheti, akkor eljön és megnéz. Én azt gondolom, hogy ilyen normálisan létezünk. Sok esetben azért azt feltételezik, hogy fú, hát ez a színházi lét, ez milyen, és hogy ez egy ilyen bohém világ. Hát fel kell, hogy világosítsak, vagy adott esetben le kell, hogy lombozzak mindenkit. Tök normálisan él a színészek legtöbb része, leszámítva azt, hogy az időbeosztásunk teljesen más. Tehát ugyanúgy nálunk is van az, hogy reggel kelünk, szendvicskészítés, reggelizés, iskolába menetel, munka, itt-ott-amott, utána bevásárlás, gyereket el kell vinni külön órára, és nem tudom, és vannak az esték, amikor időnként, amikor előadásom van, akkor meg kell szervezni, hogy a ma estét vajon kivel is tölti Gergő, és ki az, akivel otthon tud maradni.
Mit gondolsz, kisfiad Gergő érdeklődik ez iránt, a világ iránt? Vagy mi az ő tehetsége, amit most látszik?
Hú, hát nem tudom, nem tudom még. Tehát furcsa, mert most már azért elég nagy fiú, és úgy reménykedem, meg úgy mindig figyelgetem, hogy mi az, ami őt érdekli, és mi az, amiben tehetséget látok benne megmutatkozni. Nem nagyon tudom megmondani, tehát egyelőre gyakorlatilag azt látom, hogy semmi nem érdekli. Így az iskolát is mindez idáig úgy úsztuk meg, hogy így a legkevesebb energia bevitellel, tehát azt, amit nagyon muszáj, azt ő megcsinálja úgy, ahogy. Így nem nagyon derül még ki számomra az, hogy miben lesz majd egyszer erős. Egy dolgot azt látok, hogy, és számomra ez egy nagyon fontos készség és képesség, amivel azt gondolom, hogy még felnőttek közül is kevesen bírnak, hogy rendkívüli érzékenység, empatikus készség, és ilyen nagyon-nagyon finoman, szenzorosan tudja letapogatni azt, hogy emberek mit miért csinálnak. És számomra is sokszor meglepő, amikor mond valamit, és azt látom, hogy nem a dolgot nézi, hanem mögé néz. És ez szerintem nagyon fontos. Akármi lesz, nem tudom, hogy mi lesz, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tehetség és adomány.
Az én kisfiam is kicsit idősebb, és idén konfirmált. A te kisfiad is eléri ezt a kort lassan. Te is konfirmáltál. Tehát tovább viszed ezt, vagy hogyan működik ez?
Mindenképpen tovább viszem. Gergő egyházi iskolába jár, ugyan katolikus iskolába jár, de ebből soha nem volt probléma, hogy az osztályban azt hiszem, hogy ő evangélikus, és még egy református kislány jár. Én azt gondolom, hogy ő egy az Isten. Nem kell ezt ilyen nagyon külön szedni. Bevallom őszintén, nem járunk minden vasárnap templomba, bár tudom, hogy jó lenne, zajlik az élet, és sokszor egy elsodor bennünket. De azért alapvetően én azt gondolom, hogy Gergő is hívő, és én is hívő vagyok, és az evangélikus egyház közösségébe tartozunk. Én annak idején a Bosnyák téren konfirmáltam, Gergőt ugyanott keresztelték. Nagyon-nagyon szeretem őket, tehát nagyon-nagyon-nagyon szerethető és emberi és életközeli az a közeg, ami ott van. Én szeretem azt, hogy az Isten tisztelet közben a gyerekek néha jönnek, mennek, és tudom, hogy a Zsóka néninek is van gyereke, és ő ezt pontosan helyre fogja tudni tenni, hogy ez nem azért van, mert nem érdeklik a gyerekeket az, amiről ő beszél, nem tudom, hanem mert gyerek, és aztán sokszor összefogják a gyereket, a csipet csapatot, és Isten tiszteletről kiviszik őket, és gyerekeknek tartanak foglalkozást beszélgetéssel, meg kézműveskedéssel, meg játékkal. Én ezt nagyon szeretem. Ezt szerintem tetszik az Istennek, sok esetben szerintem jobban, mint ez a nagyon rigorózus szabálykövető dolog.
Neked tetten tudod érni, hogy hol lépett Isten az életedbe, hol döbbentél rá erre, hogy jó vele kapcsolatban lenni?
Én nem tudok egy pillanatot megmondani. Nyilván gyerekkoromtól fogva úgy nőttem fel, hogy nálunk ez nem volt kérdés, tehát hogy anyu is hívő, ugyan katolikus, nekem nagymamám volt evangélikus, Domonyban lakott, és ővele jártunk minden hétvégén templomba, amikor lent voltam, elég sok időt töltöttem lent nála nyaranta, és nagyon szép volt, mert nagymamámnál még hordták a népviseletet, és nagymamám is csinált nekem keményített szoknyákat, és kötényt, és pruszlikot, és mindent, úgyhogy én például abban jártam templomba. És ott még ott az volt a szokás, hogy az evangélikus templomban különültek a férfiak, külön a nők, tehát abszolút ez a hagyományos dolog volt, és én úgy szerettem is ezt. Aztán amikor kamasz voltam, akkor nekem is volt egy időszak, amikor tiltakoztam, és amikor Nagyi mondta, hogy hát most már kéne konfirmálni, akkor mondtam, hogy én nem akarok ilyen konfirmációs előkészítőre járni, és valahogy volt egy ilyen kép bennem, hogy ott majd biztos ilyen szentuborkák közé kell nekem beülni, és most ott fogok ülni hetente kétszer, és mennyi mindent szeretnék én a helyet csinálni. És aztán nagyon helyesek voltak. Na ebben is azt gondolom, hogy ez is olyan életes dolog, hogy beszéltem velük, és mondták, hogy oké, akkor ne jöjjek, egyszer jöjjek el, aztán majd meglátom. És mondtam, hogy jó, akkor egyszer elmegyek. És elmentem, és hát miután ott van mellette a teológia, hát írtó jól éreztem magam, tehát éneklés volt, gitározás volt, tehát egyáltalán nem az volt, amit én elképzeltem, hogy mi lesz, úgyhogy onnantól fogva örömmel mentem minden alkalommal. De én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az Istennel való találkozásnak csak egy része az, hogy az embert megkeresztelik, vagy konfirmál, vagy nem tudom, sokkal inkább a valódi találkozás az valahol ott bent történik, néha a legváratlanabb pillanatokban is. Például a természetben ott elég gyakran azt érzem, hogy hát nem lehet, hogy nincs. Tehát, hogy az, ott valamiféle nem is hitesz, hanem inkább valamiféle bizonyosság az, ami úgy eléri az ember. Tehát, hogy nem, én például nem tudok égre nézni, mondjuk nyáron úgy, hogy azt éreznéd, hogy ez csak úgy van. Az lehetetlen.
Végképp személyes dolog, hogy az imádság neked hogy jelenik meg az életedben, vagy mi az, amikor megszólított például Istent, akiről bizonyosságod van, hogy létezik, és ott van veled?
Szoktunk imádkozni esténként, de igazából például előadások előtt mindig szükségét érzem annak, hogy egy kicsit kérjek, és azt gondolom, hogy nem is sikert jó ilyenkor kérni, hanem sokkal inkább azt, hogy tudjak valamiféle csatornaként működni, mert azt gondolom, hogy amikor az ember tehetséges állapotában van, és jól játszik, az nem az én produktumom. Úgyhogy ilyenkor legfeljebb annyit lehet kérni, hogy működjek csatornaként, és hogy hagyjunk ennek szabad áramlást. Úgyhogy például akkor szoktam. Meg törekszem arra is, hogy tényleg az ember ne csak akkor imádkozzon, amikor kér, hanem úgy meg is köszönjek dolgokat, mert azt gondolom, hogy nagyon sok minden van, amit megköszönhetek. És itt abszolút találkozom emesével, mert azt gondolom, hogy talán időnként a legnagyobb köszönnivalók azok nem is a jó dolgok, hanem a rosszak. De hát ehhez idő kell, mire az ember erre úgy ráeszmél, vagy rájön, hogy igen, hiszek abban, hogy egy törvényszerűség működik, és egyfajta szándék, és hogy hiszek abban, hogy az, ami történik velem, és esetleg nem jó, amögött is van egy szándék, ami viszont értem történik. Tehát, hogy nem ellenséges a világ, amiben létezünk, hanem barát.
Ha jól értem, úgy gondolod, hogy Isten az, aki irányítja az életedet, és ad jót, rosszat, de mindent a javadra végül is.
Hát mindent a javamra, illetve lehetőségeket ad. Tehát azért nem hiszek abban, hogy egyértelműen mindent az Isten dönt el helyettem, hanem szerintem ez sokkal ravaszabb dolog. Itt lehetőségeket kapok, meg helyzeteket kapok, időnként nem könnyű helyzeteket, hogy lássuk, akkor te most hogy döntesz. És például nagyon-nagyon sokszor észrevettem, hogy szóval az ember könnyen ítélkezik időnként mások fölött, és én igyekszem nem ítélkezni, de időnként én is belecsúszom abba, hogy azt mondom, hogy fú. És hát én nem tudok másra gondolni, mint az, hogy az Isten koppint az orromra, mert szinte valahányszor ítéletet mondtam ilyen módon másokra. Egy hónapon belül nagyon hasonló helyzetben találtam magam, és így az volt az érzésem, hogy az Isten azt mondja nekem, hogy na, akkor lássuk, te ott csinálod. És nem mindig tudtam jobb lenni, mint a másik.
Szerinted hogyan hozható helyre, ha az ember rosszul dönt, vagy másfelé kanyarodik, mint ami utólag látszik, hogy jó döntés lett volna? Neked milyen kanyarok vannak az életedben?
Hogyne, mert szerintem mindenkinek az életében vannak rossz döntések, és rossz kanyarok, és idők. Azt nem gondolom, hogy a kanyarok hiába valóak, tehát abban viszont nem hiszek. Tehát nem mindig az egyenes út az, amelyik a legrövidebb. Ez furcsa dolog, mert úgy ellentmond egy csomó mindennek. Én azt gondolom, hogy ha az ember rosszul dönt, nyilván a legeslegelső dolog az, hogy erre rájöjjön, hogy rosszul döntöttem, aztán utána az, hogy én ezt magamnak ki tudjam mondani, tehát hogy ezt beismerjem, és ne a szőnyeg alá söpörjem, és úgy csináljak, mint hogyha minden rendben lenne, noha már valahol belül tudom, hogy egyáltalán nincs rendben. És hát nyilván, hogyha megszületik egy ilyen felismerés, akkor onnantól kifogva kinyílnak az ajtók is, hogy mit lehet tenni, és hogyan lehet valamit helyrehozni. Hát mondjuk a mi hitünk szerint az egyik ilyen tényleg nagyon klassz dolog szerintem, hogy nincs olyan távoli és hülye helyre vezető kanyar, ahonnan ne lehetne visszajönni. És azt gondolom, hogy az a fajta felismerés, vagy az, hogy én rájövök, hogy rosszul csináltam, ami nyilván egyfajta megbánással jár, pusztán ez a dolog az kinyitja azokat az utakat és azokat a lehetőségeket, amik viszont már visszafelé vezetnek.
Rusznák Emese versét hallják Huszárik Kata színésznő előadásában.
Mese az elmesélhetetlenről. Árulóval egy tálba nyúlsz, s tudod, szörnyű útra indulsz. Tán éppen ezért átadod atyádnak az akaratod. Ím, a kelyhet nem vette el. Nem kérdés, hogy vállalnod kell. Nem is volt ez kérdés soha, hisz ez az ő akarata. És mivel te egy vagy vele, te is ugyanígy akarod, tested, lelked ezért adod. Hisz azért jöttél a földre, dicsőséget félretéve, s saját isteni lényed húsvér embertestbe rejtve, hogy minden kint megismerve megválthasd örök időkre. Elárulnak és elfognak, s akik eddig hozsannáztak, de nem azt kapták, amit vártak, most dühött tömeggé válnak, s főpapok elé citálnak. S ők, kik rég csak erre vártak, mert veszélyesnek találnak, kreálnak sok hamis vádat, s helytartó elé hurcolnak. Pilátus ugyan hezitál, benned semmi bűnt nem talál, de a tömeg csak nem hátrál, sőt, feszítsd meg, et ordibál, így végül gyáván elítél, mert hogy ellentmondani fél. Aztán mossa véres kezét, ő nem felelős mindezért. De szavát vissza nem vonja már, téged Golgota hegye vár az ítélet, kereszt halál. A szemedben mély fájdalom, indulsz gyötrelmes utadon, kísér sok a gúny kacaja. No meg egy néhány katona, akik korbáccsal ösztönöznek, ha lelassulsz, nagyot ütnek. De te csak mész elszántan, már-már halálra váltan, elesves újra felállva, véres verítékben ázva, milliók minden fájdalmát viszed fel a keresztfára. Mikor aztán odaértek, téged keresztre szegeznek, köntösödre sorsot vetnek, közben harsogva nevetnek. Nevetnek és provokálnak, miért nem hívsz angyalokat? S miért nem kérsz szárnyat magadnak, hogy leszállhass se rút fáról, menekülvén a halálból? De te atyától kapott erővel, megbocsátó szeretettel erről tudomást sem veszel. Csak szótlan függsz kereszteden, és tűröd, ahogy az esztelen tömeg mesztelen testedet nevetve halálba gyalázza. Sőt, atyádat is arra kéred, bocsásson meg az embernek, mert elvesztette az eszét, bűn és harag marja szívét, s nem tudja, mit cselekszik épp. Tűröd, hisz nagyon jól tudod, hogy csak is így vívhatod ki az ember teljes bizalmát, hogy mindent bátran bízzon rád, hogy tudja jól, nincs egyedül, s hogy bármilyen helyzetbe kerül, neked jó szívvel adja át létének minden fájdalmát, dühét, bűnét és kudarcát, hogy vidd fel a keresztfára, és véreddel most tisztára. S midőn elvégeztetett, s már kilehelted lelkedet, meggyötört holttestedet a keresztről leveszik, hófehér gyolcsba tekerik, hideg sírba fektetik, s egy nagy kővel elrekeztik. Harmadnap asszonyok jönnek, hogy balzsammal megkenjenek. De hiába is keresnek, mert a sírban már nem lelnek. Hogy is találhatnának ott? Sírban az van, aki halott. Te pedig élsz. Feltámadtál, bizonyítva, hogy nincs határ. Ki benned hisz, téged követ, kapjon bármilyen terheket, vívjon bármilyen küzdelmet, veled csak is győztes lehet. Hiszen rá örök élet vár, erősebb lesz a halálnál.